kíváncsiság. Addig-addig, míg megígérte, hogy kora délután fölnéz pár percre. Nem bánja, legalább egy negyed órácskára, de nem többre. Ide a kezed. Ákos gyengeségből oda nyújtott a kezét, úri becsületszavát adta. El kellett mennie. Délután előrelátásból aludt egy órát, s frissen ébredt. Ezüst fogantyús botjával kezében, galambszín bőrkesztyűben lépett be a kaszinó épületébe, kinyitott a nagy üvegajtót, fölballagott az emeletre. Az előcsarnokban régi ismerősvel találkozott, Bástával, a városi hajdúval, ki a könyvtárba épp két rengeteg tálat vitt, melynek ecetes vizében fejes saláták és kemény tojás szeletkék áztak. Letette az üres könyvespolcra, mert csütörtökön itt álltak az esti étkek, majd összeütötte csizmáit, megállt a nagyságos úr előtt, elvette botját, kalauzolta befelé. Erre nem volt szükség, Ákos ismerte a járást. Minden úgy volt, mint régen. Az olvasóteremben akár évekkel ezelőtt csak Sárs Csevics görnyett, valami gazdag magánzó, szófukar aglegény, ki most is a Le Figaro-t olvasta, mindig a Le Figaro-t olvasta. Ezért város szerte európai műveltségű férfinak tartották. Balra volt a társalgó, nagyobb terem, melyben bőrdiványok terpeszkedtek. Már messziről hallani lehetett, hogy társalognak a párducok. Ákos ide tartott. Mikor benyitott, eleinte semmit sem látott. Hatalmas fellegek tornyosultak, szivarók, cigaretták füstjéből, mert a falakon, a mennyezeten égő lámpáknak sem sikerült szétoszlatni. Ezek a fellegek a közelgő esti vihart jelezték. Vagy 30-40 ember rémlett eléje. Ákos pillanatig zavartan állt. De aztán észrevették, és diadal ordítás fogadta. A párducok, a korhelykedés bajuszos fenevadjai fölugráltak ülőhelyükről, feléje szaladtak, jobbra-balra húzták. Ákos! Kiabáltak össze-vissza. Ákoskám! Kerülj bejjebb! Foglalj helyet közöttünk! Ismeretlenek mutatkoztak be, fiatalabbak, kik tegezték. Servus humilimus, van szerencsém, hol jártál eddig? Voltak, kik megfették. Sok van rovásodon, öreg. Ezt ma jóvá kell tenned. Környei azonban túlkiáltott minden hangot. Bocsánat a megtérő bűnösnek! Gömbölyű hahoták gurultak a párducok barlangjában. Környei pedig ott állott két fejjel magasabban mindegyiküknél, aranyzsinoros, búzakék Attilájában, megropogtatta Ákos keskeny kezét a kezével, mely az ezüst forintos szokta széttörni, hivatalos szeretetre méltósága üdvözölte, mint fő párduc. Szigorúnak, majdnem félelmetesnek látszott. Csak rövid ideig beszélhetett vele, Környeinek azon a napon lótnia-futnia kellett, fogadni mindenkit, tárgyalni a személyzettel, borról, vacsoráról. Most is a könyvtárba hívták, hogy megnézze a salátát. Több dolga akadt ilyenkor, mint annak idején a gőzmalom égésénél. Mindenképp páratlan esemény volt, hogy Ákos betoppant. Pribocai átölelte őt, arcát arcához tapasztotta, és sokáig nem engedte el. Aztán gyöngét férficsókkal megcsókolt arcát. A patikus könnyezett, gyenge volt a szíve, gyenge volt a szeme is, és valahányszor egy régi kedves emberét látta, mint lángnál a háj, olvadozott attól a melegségtől, mely egész mi voltát is áthevítette, zsebkendőjét kereste. Mikor felítatta könnyeit, Ákos mind a két kezénél fogva a csillár alá állította, hogy jobban szemügyre vehesse. – Öreg! – mondta csodálkozva. – Te egészen megfiatalodtál! – Dehogy! – De bizony, úristen! – ismételte határozottan. – Nagyszerű színben vagy! A csoport, mely köröttük állt, megerősítette ezt. Ákos arca a délutáni szunyókálástól csak ugyan kigömbölyödött, bőre paposan rózsálott. Pírszínezte homlokát, és a két leffentyűs bőrzacskót is a szeme alatt. – Terengedtét! – mondta Pribocai. – Valóságos gavallér lettél! – és ránézett a kesztyűre. Ákos már is lehúzta a kesztyűjét. – És? – folytatta Pribocai. – Milyen egyenes vagy? Nem olyan görnyet, mint azelőtt? – Káriszmáter, mivel érzte? Mit csináltál? – Megnyiratkoztam! – hebegte Ákos. Talán azért. Nem, nem, fiatalabb vagy 10 évvel, 5 évvel fiatalabb, a nyugalmas élet. Ákos bajszán, mert még mindig a borbé, tiszaújlaki pedrője keményedett, kis ravasz mosolyka bújdosott sunyin. Elszégyelte magát. Öreg vagyok, pajtás, mondta végül. Véncsont, akár te, akár ti. És hamis önszánalommal lehorgasztott a fejét. Pibacai belékarult körülvezette, hogy megismerkedjék azokkal is, kik kis kompániákba oszladozva távolak kvaterkáztak, vagy az ablak mélyedésben pletykáltak. Bizony-bizony, megöregedtek a cimborák, néhány párducnak már aranyfoga volt, legtöbb műfogakat viselt elől, kaucsik ínt. Eltűntek a kondor fekete fürtök, melyet csütörtök estéken látott, zúzmara lepte be, pusztán a bajszokon kísértett pár szál barna szőr, sokan egészen megkopaszodtak. Mesztelen koponyájuk gömbölyület és fényes, mint a tekkeasztalon guruló elefántcsontgolyó, vagy kihegyesedett, mint a tojás. Csak az asztalok maradtak a régiek, a fekete márvány asztalok, melyeken nyurga borospalackok, büdös vizes üvegek ütegei meredeztek, és a zöld posztóval bevont kártyaasztalok, a beléjük mélyeszett sárga rész hamutartóval. Meg a nagy kép a falon, Széchenyi István gróf. Ő nem öregedett meg. Bal kezét csípőjére téve, a kartkötő felé, mentéjét félretolva álltott, mint valamikor, boltodatos homlokával, melyet zilák és fürtök libegtek körül, nyugtalan szemével, melyben az egyéniség ideges tett ereje égett, és nézte, mi lett nemes gondolatából, az eszmeváltó körből, a kaszinóból, melyet az úri társaságok pallírozására, a társas érintkezés tüzetesebbé tételére honosított meg. De a vágnivaló füstben nyilván ő sem látott jól. Básta, a városi hajdú, kék-fehér díszruhájában megállt Ákos előtt, kipödölt bajusszal, mely egy szinte láthatatlan, cérnaszál vékony vonalban végződött valahol a levegőben, messze túl a két arcon. Nagy boros tárca volt kezében, asztal kendővel leterítve. Az urakat kínálta haptákban. Pribocai felemelt egy poharat. Isten hozott nálunk! Ákos körömcseppig itt a poharat, úgy, amint dukál. Isten éltessen, mondta aztán. Isten éltessen! Kezet fogtak, leültek egy diványra. Negyed óra múlva Ákos cihelődött. Most pedig idestova, mennem kell. De hogy mécs, édes öregem! Környei, mint jó házi gazda, a veszedelem közelettére, mikor valaki szökni akart, mindig ott termett, most is résen volt. Szó sincs róla, tiltakozott, itt maradsz! És acél karjai közé szorította az öreget. Vitte is már a terem egyik sarkába, hol a legvastagabb füstben lógó lámpa alatt tarokkozók ültek, épp osztani akartak. Szállj be ötödiknek! Indítványozta Környei, a társaság felé mutatva. Ez volt Ákos gyöngéje, ez volt Ákos erőssége, a tarok. Senki sem játszott a mesterébben, ötletesebben, nagyobb passzióval. Ezen kívül oly tudása rendelkezett, hogy szaktekintének tartották, és a kaszinói urak vitás esetekben hozzáfordultak, hogy, mint fellebbezhetetlen ítélőszék, döntsön. Paskievics, szólt oda félváról Ákos. Az, mondta az asztalnál Galló, rokonszemes ügyész, maga is híres tarokjátékos, kiemelve okos fejét szivarja füstjéből. Már is fölkelt. Én majd osztok, szólt. Vele együtt fölkeltek, kik ott ültek, Dobba, meg egy zömök úr, nyersebb ruhában, Kárász István, a Dani apja, az ezerholdas, kinek kopaszra nyírt feje, szerencse feketére égett a nyári naptól. Csak a negyedik maradt még ülve, Ladányi László, Sárszeg szabad királyi városának 48-as és függetlenségi képviselője, ki deres, rövidregyesett szakállával, busa szemöldökével, Zrínyi Miklósra emlékeztetett. Ladányi évek óta feszült viszonyban volt Ákossal. A képviselő véres szájonak hívták, a szenvedélyes túlzók közé tartozott. A szélső bal legszélsőbb szárnyához, ki bizalmas társaságban abból sem csinál titkot, hogy az 1849 debreceni országgyűlés határozata alapján áll, és a Habsburg házat akármikor detronizáltatná a bűnök miatt, melyeket a nemzetellen elkövettek. Nagyapját 1849-ben a császár katonai fölakasztották egy körtefára. Gyakran emlegette ezt, mikor úri portály előtt megjelentek a választók fáklyákkal, zászlókkal, és kiengedte hangját, mely a sok nemzeti keservtől mindörökre megrepett. Ákos pedig jól ismerte, tudta, hogy állandóan kormánypárti jelöltre szavaz. Félénk ember, szíve talán hozzáhúz, de nem szeret harcolni, békét akarna önmagával, családjával, mindenkivel, s kedveli a kiegyezést, mindenféle kiegyezést, és így a 67-es kiegyezést is. Ezért egyszer-másszor elítélően nyilatkozott róla. De most, hogy előtte állt, és a többiek kapacitálták, ő is fölkelt. Magyar emberek pohárnál megértik egymást. Kezet nyújtott Ákosnak. Tarts velünk, szólt recsegő hangján. Az alkalmat meg kellett ragadni. Úgy ünnepelték Ákost a tarok barátai, mint valami messze földről érkezett nevezetességet. Aztán a szürke hátú, különös nagy tarok kártyák is csábították. Nehéz volt ellenállni. Beadta derekát. Nem bánom, mondta nevetve. Környei könnyülten távozott. Ő pedig letelepedett közéig az asztalhoz, melynek márványán néhány csöpp bor csillogott, nyilván félre csorrant a töltésnél. Takaros, fekete táblácskák álltak ott, ezekre fölírták a játszók nevét, az elkészített, kihelyezett krétákkal. Galló osztott. Ákos kezébe vette a 9 lapot, villám gyorsan elrendezte, gyakorlott ujjaival, üdvözölte a kártyákat, melyek a régi világról, boldog időkről beszélnek. A pagátot, emberfejes lantjával és kardjával, a krinolinos spanyol hölgyet, Castagnettével, a nagy skízt, tarka-barka bohóc ruhájában, kettős fövegével, a hatalmas 21-est, a földön kuporgó csibukos törököt, honőröket, kik minden lapot ütnek, ennél fogva tisztelet is adassék nekik. Micsoda kedves, meghitt zsibongás! A falon szerelmesek ölelkeznek, ózsdi katona válik babájától, hajóindul a tengeren, remek kártyája volt. Az urak megtekintették kártyáikat, aztán egymás arcába néztek, ugyanoly figyelemmel. Ravaszul hunyorogtak, mert az arc épp oly fontos, mint a kártya. Mit forralnak? Milyen bombát tartogatnak? Miféle cselvetésre, fondorlatra készülnek? Passz, mondta. Passz, visszhangozta a mellette ülő kárász. Doba is pászolt, Ladány is. Ákos igen élvezetesen töprengett, rá is kell gyújtani a szivarra, hogy még jobban menjen a spekuláció. A tarok nem a féle sehonnan játék, mint azok, melyeket manapság eszelnek ki. Messze visszanyúlik a múltba. Nemes elődökre tekint vissza, Ázsiából származik, akár vitéz eleink, kacskaringos, keleti gondolkozás szükséges hozzá, figyelem, lelemény, állandó lélek jelenlét. Hosszú, mint egy furfangos mese, melynek csalafinta bevezetése van, ármányos folytatása, meglepő gyors kifejlete. Fejtörés is kíván, de amellett nem száraz, rendkívül kedélyes. Ember öltök dolgoztak rajta, míg ilyen elmése csiszolták. Kárász kiváltotta a hármast a talomból. Segít a 20-as, mondta. Doba, Ladányi ismét pászolt. Ákos megdörzsölte bajszát. Kontra! Jelentette be vidámon. Többiek spekuláltak. Ákos és Ladányi, a két összemelegedő barát, együtt játszott Kárásznak, Doba segített, ki szemben ült Ákossal. Bámulták egymást. Doba bíró csodálkozott, hogy milyen friss az öreg úr. Ákos viszont Dobát figyelte. A bíró némán üldögélt, akár a színházban sovány kacér felesége mellett, ki orosz Olga frizuráját utánozza, és szeretője volt, még annak az éjjelkorán Szolvainak is, legalább Szolvai azt mondja. Vajon tudja-e, ez a szegény rokonszemes bíró sejte valamit? Sohasem beszélte semmit, arcán most is csak közöny, fáradtság tükröződött. Ezt felelte Ákos kontrájára. Rekontra! Tulétroá! Ejha, mondta Ákos magában. Tulétroá! Tulétroá! Ilyen dolgokon tűnődött, és lehet, hogy ez volt a hiba. Ő, a régi matador, nem elég ügyelt a kártyák járására, és a végén már nem lehetett segíteni, a játszma olyan vészes fordulatot vett, hogy Doba és Kárász legyűrte Ákost és Ladányit. Aki körülöttök álltak, csodálkoztak. Hihetetlen! No, de erre iszunk egyet, mondta Kárász. Werner, osztrák vadász főhadnagy, ki eddig szótlanul ült Ákos mellett, mint jó akaratú kibic töltött. Már 4 éve tartózkodott zászló aljával Sárszegen, de egyetlen szót sem tanult meg magyarul, csak németül tudott, mikor józan volt. Ilyenkor észre korában még németül sem tudott, talán az anyanyelvén morvául sem. Azért kitűnő párduc volt, és pompásan érezte magát, folyton somolygott, ivott, töltögetett. Nem mi szól? Kérdezte Ákos Ladányi. Könnyű, Szilványi, jegyezte meg, és fölhajtott a poharát. Ez pedig könnyű, Szilványi, oly ízesen mondta, hogy Ákos megitta a könnyű Szilványit. Ladányi megölelte Ákost. Legény vagy a talpadon, Ákoskám, csak egyet tégy a kedvemért. Dobd ki keretedből azokat a randa napraforgókat. Miért? Mert fekete sárgák. Még a virágban sem kell nekünk a schwarzgelb. Erre megint ittak. Ákos már nem csak a könnyű Szilványit hörpintette föl, hanem a többit is, könnyű homoki borokat, meg a nehéz hegyi borokat is. Számolt a krétával, hogy is vagyunk csak. Kontra, rekontra. 4 pont, tous les trois, 2, 4 király, 1, összesen 7. 70 krajcár jár. Nesztek. Fizetett. A táblát letörölte a kis sárga szivacsal. Új szivarra gyújtott, és szemüveget is letette, ami nála mindig a jó érzést jelentette. Olyan volt már akár a többi. Nem látta kívülről a társaságot, mint mikor belépett ide, a füst folytó szagát sem érezte, közvetlenül mozgott, mintha a távollét sok évét átaludta volna, s folytatná ott, hol elhagyta. Merev kérgek engedtek föl benne, koponyája izzott, és haja, mint a hó, olvadni látszott rajta, szemében is boldog nyirok csillogott, füle pirosra gyulladt a barátság tavaszában. Hanem most következett a hosszú, a hadd el hadd, az új párté. Mikor kiosztották a kártyát, Ákos neki gyürközött, még kézzelőjét is lekapcsolta, összeszedte minden erejét. Azzal vetette magát ellenfeleire, a régi biztonsággal. Segít a 18-as, szólt azonnal. Irigyelték a boldog 18-ast, vajon ki lehet az? Ő azonban már először ütésben maradt. Vagy ravaszdian kacsinta feléjük, egymás után hívta ki a nagy böhöncöket, először a skiszt, aztán a 21-est, a 19-es és végül a 18-ast is. Ha-ha-ha, nála volt, kiabáltak. Önmagát hívta ki, kacagtak mindjárt álmélkodva. Nem lehet vele bírni. A régi Ákos, a régi, ölelgették. Ördögöd van, öreg, harsogtak, ígyunk egyet. És úgy dörgött a nevetés, hogy az ablak üvegek reszkedtek. Így fonodott össze egyik játszma másikkal, ő pedig agya furtan állt a helyét, leleplezze minden cselszövést, megelőzze minden orvtámadást, de a játszma hosszú volt. Nem neki volt hosszú, meg a többinek, mert ki tudja, mi történt azóta, hogy ez a marasztaló rábeszélő játék rabul ejtette. Aki kártyázik, az a felejtés teljes mámorát élvezi, s külön világegyetemben él, melynek síkjait kártyalapok rakják ki. Volád Vika Pagát, röpködtek a szók a füstös levegőben. Bagát Ultimo! Bagát Ultimo! És az emberek sziszegtek, hüledeztek. Ákos mindenkit letibort. Csak akkor pillantott az órára, mert vele szemben ketyegett a falon. Elmúlt már 9:30. Most egyszerre valami megmagyarázhatatlan szomorúság fogta el. Pár pillanatig lógatta fejét, elszontyolodva a nagy vidámság után, úgy nézte társait, mintha nem is ülnének előtte, s mind, kik ott vannak, levegőből lennének. A pincérek jelentették, kész a vacsora. Átmentek az olvasóba, itt szoktak teríteni csütörtök estéken. Sárcsevics még mindig nem végzett a Le Figaróval, félreült a fal mellé, egy villánylampa alá, s ott betűzgette. A társaság letelepedett a virágokkal ékes asztalhoz. Derék, magyaros vacsora volt, csirke pörkölt, túros csusza, mákos és diós metélt, ezen kívül penészes büdös sajt, mely az istenén ízlett a büdös vizes savanykás bor. Sokan falatoztak itt, legalább 50-en, mert vacsorára új vendégek is érkeztek. Gassner Máté, árvaszéki ülnök, topa kis emberke, kiben semmi szeretetre méltóság sem volt, de mindenki kedvelte, és úgy hívta Mátékám. Kostyál, valami nyugalmazott tanító a szomszéd városból, ki, mint mondták, rendkívül szereti a potyát. Vereckei, a főispán tolnoka, ki Tirolban szolgálta le önkéntes évét, és sok szép talján nótát tudott. Füzes felé természetesen szintén megjelent. Ízétlen mosolyát, melyet erre az alkalomra kifényezett, virgoncan hordozta körül, és vacsora alatt többször megjegyezte. Imádom a társaságot. Én végtelen jókedvű fiú vagyok. Még Hartyányi Olivér is eljött, az ateista. Szegény Olivérnek évek óta hátgerinc sorvadása volt, és azért szegény Oliver ateista volt. Este felé eltaladta magát a kaszinóig, és az ajtóból két hajdú hozta fel az emeletre, abban a nagy párnás székben, melyben otthon az udvarán szokott üldögélni. Lábaira bolyhos plédjét borította. Élénknek látszott, mert mielőtt elindult, a szokottnál is nagyobb adag morfiumot fecskedett magába, szeme csillogott, tágpupillái szikráztak, sovány, olajzöld arca valami élességet kapott, csak szemöldökeit rángatta ide-oda, mikor beszélt. Füzes Feri mellé került, kivel kölcsönösen utálták egymást, de azért szerettek beszélgetni, folyton vitatkoztak. Füzes Feri azt állította, hogy van Isten. Hartyányi Olivér pedig azt, hogy nincs Isten. Évek óta tartott ez a vita anélkül, hogy meg tudták volna győzni egymást álláspontjukról. Most is kijátszották ismert érveiket az idealizmus és a materializmus nevében. Füzes Feri gúnyosan bigyeztette a száját Darwin nevének hallattára, nem mintha nem tartaná őt úriembernek, de róla is az volt a véleménye, mint Kossuth Lajosról. Darwinnak is megvan a maga fényoldala és a maga árnyoldala, mint mindenkinek a világon. Oliver tehát utolsó lépését tette meg. Keserű csúf szavakkal a pusztulás rajzolta, az egyetlen, amiben hitt, a teljes megsemmisülést, a rothadó testet, a rajta nyüzsgött művekkel, pondrókkal. Hangosan beszélt, hogy megbotránkoztassa asztaltársait, de azok sem rá, sem Füzes Ferire nem hederítettek. Mindkettőjüket egyformán unták. Különben is a cigány már húzta. Csinos Józsi, híres bandája odaállt a magas szárnyasajtóba, és a prímás, az urak régi ismerőse, jó barátja, lélekkel cifrázta. Soha szebben nem játszott, mint ennek a társaságnak csütörtök estéken. Odaadóan, de tisztes távolból, Kárász István felé fordult, olykor rátekintve olyan tekintettel, melyben közös emlékek szúnyadozhattak. Egykor a lakodalmán is ő muzsikált, és sok ezres bankot kihegedült zsebéből. Aztán a fölbirtokos évente lehívatta birtokára. Tavaly minden cigányának egy-egy sonkát akaszott nyakába, s úgy kellett húzniuk kivilágos, kiviradattig. Kárász István, ki Ákos és Ladányi között ült, abbahagyta az evést. Miért meghallotta a hegedű szót, hátradőlt székében, karjait ellógatta dagadó homlokérrel, elmerülő szemmel figyelt. Látszólag közönyös volt. Szívét azonban egészen átadta a cigánynak, hogy hozzon ki belőle mindent, csiklandozza, kezelje. Kényelmesen, úri nem törődömséggel nyújtotta oda neki úgy, hogy más a lábát teszi a köröm ápoló elé. Jobban bízott benne, mint Gálban, a házi orvosában. A prímás mindent megtett, kínoszta, gyötörte, édesen szenvedtette, mint úri szolgája. Pár perc múlva a nóták hatás alatt kövér küncsepp pottyant ki a fölbirtokos szeméből. Végig gurult, napbarnitott arcán. Miért sír? Sárszeg egész környéke sok-sok ezer hold az övé. Számát sem tudta méneseinek, kondáinak, gulyáinak, családja, fiai, leányai, unokái virágoztak. Micsoda régi, mennyegzői ízekre, hamvába volt ábrándra emlékeztett a muzsika szó. Nehéz azt megmondani. A többiek belesimultak ebbe a szertartásba, melynek megvan a maga rendje módja, és valami nagy egység alakult ki. Mindenki más és más tartalommal töltötte meg a dalt, a verseket, melyek firól fira szállnak, és évszázadok kincsét őrzik. Galló szigorúan nézett maga elé, mint a vádlottra szokott, és az utolsó pillanatig tiltakozott a gyengeség ellen. Doba föltétlen a feleségre gondolt, ki Isten tudja, hol jár az éjszakában, elmerült bánattába, oly önkínzóan, hogy maga is megijedt, és aztán, mintki a mélyből emelkedik levegőre, nagyot lélegzett. Ladányi egyenesen Bécs felé tekintett. Arcán a 400 esztendős osztrák rabság honfiúi bánattával. Pribocai elolvadt, mind a két szeme könnyezett, pocsékrázott a mélabukban. Füzes felé kukorékolt. Hartyányi Olivér dörmögött. Szúnyog lehorgaszott a fejét, mélységes részegségében, és ingatta, mint az elefánt. Környei hegykelet, Májvádi, a természettudomány derék barátja tréfás, kostyál kötekedett, Gaszter Máté őrjöngött. Básta A hajdú is megfeledkezett Reguláról, nem állt már haptákban, hiszen ő is székely magyar volt, testvérésen ellágyult az urakkal. A pincérek Lábujhegyen jártak. Megsejtették, hogy itt valami rendkívüli történik, amit megzavarni istentelenség. Sárcsevics egészen elolvasta a Le Figarót, az apró hirdetéseket is, az utolsó betűig. Bámult a mulatókat, csóvált a fejét. Ő semmit sem érzett. Csak azt, hogy kár ennyi időért, ennyi fáradtságért, micsoda pazarlás is, micsoda nábobi tékozlás szétszórni azt, amit átélünk, kilocsantani a borról együtt a padlóra. Valahol a Szajna partján ennyi jó szándékból, ennyi színből és érzésből építmények emelkednének, könyvek íródnának. Ha elmondanák az urak, mi jár ilyenkor fejükben, abból több könyvet lehetne írni, mint amennyi a sárszegi kaszinó könyvtárában van, mert senki sem olvas, csak ő meg Galla ügyész, és szegény Olivér. Ki miért a sírba száll, tudni óhajt egyet más erről a szörnyű világról. De ők ezzel sem törődtek. A prímás a csere bogárra zendített rá. Ákos fölemelte kezét, megállította, ez volt az ő nótája. Magához intett a cigányt, hangfogót tétetett hegedőjére, és mikor ismét belekezdett, rágyújtott a nótára. Énekelt, eleinte bizonytalanul, majd fölényesen, urasan, nem erős, de kellemetes tenor hangján, mutató ujját valami hervatag, réges mozdulattal halántékához emelve. Cserebogár, sárga cserebogár, nem kérdezem tőled, mikor lesz nyár. Sárcsevics indult, mosolyogva kérdezte a mellette álló füzes felét. Ez az öreg Vajkai? Az. Azt hallottam, hogy valami mogorva, troglotita. Dehogy, mondta füzes felé feszesen, nagyon közvetlen, joviális úriember. Az volt a szokás, hogy míg az urak vacsoráztak, a társalgot fölseperték és kiszellőztették. Mire visszajöttek, csínos, rendes termet találtak itt, a hangulat melegsége eltűnt a füsttel együtt, és a levegőben rideg szigor érzett. Ebben a környezetben nem lehetett folytatni azt, amit elkezdtek délután. A bort fölváltotta a pálinka, s a tarokkot, az alsóst, a ferbli és a makaó. Vége volt a kedélyességnek. A komoly ivók pillanata jött, kik nem ismerik a tréfát, és a komoly játékosok pillanata, kik már nem enyelegnek a szerencsével, hanem kihívják. Vagy ők, vagy mások maradjanak a porondon. Ákos egy makaós asztalhoz került, ahol a tét 5 forint volt, skontusovszkát és egyéb erős lengyel pálinkát ittak. Környei ügyelt, hogy mindenki teljesítse kötelességét. Ákos megfelelt a pohárnak. A makaóban is szerencséje volt. 9, mondta folytonosan. Halomban álltak előtt a gyűrött bankók, nagy kúpok, részpénzből, oszlopocskák, nikkelekből, ezüstből. A bőrtárcákból előkerültek a tekintélyes hidegkék ezresek is. Nem tudott szabadulni a pénztől. 8, szóltak társai, 9, visszhangozta. Bosszankodott is, mulatott is, új kártyát hozatott babonából, de ez sem segített. A szerencse csak nem akar tőle elpártolni. Pezsgőt nyittatott az egész társaságnak, a poharat a falhoz csapták. 2:45-kor aztán véget ért a csata. A társaság fölkerekedett. Környei ordított. A Szent János áldást! Kitöltötték, ami maradt, bort pálinkát, pezsgőt. Ákos épp zsebébe gyömöszölte a pénzt, nadrág zsebébe, kabát zsebébe, felső és alsó mellény zsebébe, mikor egy borostás arcot érzett arcán, és egy szájat a száján, mely nyálas csókkal végignyalta. Édes, édes öregem! Ladányi volt. Sárszeg 48-as függetlenségi képviselője, ki mellén zokogott. Ákos megölelte őt. Derék 48-as vagy, Laci, tudom. Te is az vagy, édes, édes öregem! Mondta Ladányi, Derék, magyar ember vagy! És sírtak. Ákos egyszerre kihörpintette az elejetett vizes poharat, melyben pálinka állt, színültig. Azt ezt átmelegítette, talpra állította. Hatalmasan kopogott öreg agyvelejében, s olyan gyönyörűséget érzett, hogy nem bánja most, a mámore pillanatában, mikor egészen átfogja önmagát, az egész életét szörnyet hal. Arca sápat volt, szeme kisé bandzsított, Környei, ki ezt észrevette, meg is szólította. Mi az, Ákoskám? Ő azonban nem felelt. A pálinka, melyet felhajtott, rettenetes erőt adott neki. Tudta, hogy tüstént haza kell mennie, különben vége. Mikor leérkezett az utcára, a kaszinó elé, fiatalságának minden önállósága visszatért belé, és balra csapott a Széchenyi utca felé, és a házfalak mellett meglépett. Hallotta, amit utána kiáltottak. Ákos! Aztán durván szeretet nélkül még egyszer. Ákos! A csoport, melytől távolodott, hivatalos megrovással követelte vissza, az éjszakában a párducok ordítottak. Nem is közönséges csíny volt az, amit elkövetett. Elmenni köszönés nélkül, megszökni orvul annyi, mint cserben hagyna a zászlót. Az már hűtlenség, az már függelemsértés, mert a párducok semmi körülmények közt sem bocsátanak meg, még barátság címén sem. Ákos nem törődve velük, határozott léptekkel iparkodott hazafelé. Egyszerre durranás hallott hátam mögül. Egyet, kettőt, hármat, revolverből lőttek. Majd ismét hármat lőttek, de most gyorsabban egymás után. Nem ijedt meg. Tudta, hogy ez is hozzá tartozik a mulatsághoz, és környei széles jókedvében lövöldözni szokott, a levegőbe süti el forgópisztolyát. Múltkor a Széchenyi egész mennyezetét, minden tükrét összelövöldözte, nem rossz indulatból, hanem kedélyből. A sárszegi polgárok is tudták ezt, mikor csütörtök éjszakán ilyen hadi zajra ébredtek, nyugodtan fordultak a másik oldalukra, és ezt morogták álmunkban. A párducok mulatnak. A párducok még pár percig várták Ákost, hogy a vészjelre visszajön.